Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint az egyházunk a mai vasárnapra a prédikáció alapjául rendelte, megírva találjuk a Jelenések könyvében, a 3. fejezet első 6 versében a következőképpen. A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, akinél az Isten 7 lelke és a 7 csillag van. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad. Tartsd meg azt, és térj meg. Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehérben fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban vannak ugye megosztó témák, amelyeket van, aki akár családi körben is kerül, hogy azért valamennyire békességesen teljen el egy vacsora, vagy egy ebéd, vagy egy születésnapi buli. És hát ezek azok a témák, amelyeket mindig ajánlani szoktak, hogy hát a lelkész is kerülje a prédikációban, mert hát az egy gyülekezetben vannak ilyen, és vannak olyan felfogású, különböző dolgokat valló emberek, és igazából igaz is ez, hogy mindenkit el kell tudni érni az Isten igéjével, mert nem az alapján fog üdvözülni valaki, hogy most mit val különböző mullandó témákról, hanem mit val Jézusról. Hát ugye ezért hangzott el az ige, és ezért nagyon fontos az erre adott válaszunk, hogy hát ti kinek mondotok engem? Nem azon múlik az embernek az üdvössége, hogy mit mond egy politikai témáról, vagy mi a véleménye egy lelkészről, hanem hogy mit mond Jézusról. Ezen fordul meg az életünk. Vannak megosztó ételek is, hogy kicsit könnyedebb témákra térjek rá, mondjuk a pacal. És hát ugye ez vagy utálja valaki, vagy szereti valaki. De hasonlóképpen hihetetlenül megosztó téma, mondjuk a politikai is. Csak hát ott már sokkal vérre menőbb a vitánk. Mégis tudomásul kell venni, hogy hát egy megosztott világban élünk, egy megosztott társadalomban élünk, és nem lehetséges, hogy akkor mégiscsak beszélni kell ezekről a dolgokról? Nem lehetséges, hogy nem kellene hallgatni erről? Persze nem úgy kell beszélni róla, hogy azt állítjuk, hogy aki mást vall, mint én, az velejéig romlott, vagy ő maga a sátán. Volt is valaki, aki valamikor, nem is tudom, vagy 15 éve is mondta nekem, hívtam valamilyen gyülekezeti alkalomra, de hát Gyuri, hát ezek azok, akik engem hátba szúrtak, hát a sátánnal nem lehet. Tehát kimondottan valamikor sátánnak bélyegzi az egyik ember, sőt, sokszor az egyik hívő ember a másik hívőt. Tehát nem így kell egymással beszélni megosztó témákról, hogy az, aki mást gondol, mást hisz, az a megtestesült gonosz. Talán még úgy sem, hogy mindenáron meg akarjuk győzni, hiszen ez lehetetlen. Legalábbis úgy, ahogyan szokták ezt művelni az emberek, akár internetes felületeken, akár más módon. Ez lehetetlen. Én még soha nem láttam olyat, hogy ment volna az eszmecsere, meg a kommentelés, és akkor az egyik aztán mondja, hogy tényleg, hát neked igazad van. Hát ezen túl most már én nem jobboldali leszek, hanem baloldali. Én ezzel nem találkoztam még. De nyugodtan jelentkezzen, hogyha valaki ezzel találkozott volna már. Tehát van értelme az ilyen vitának? Nyilván, hogy nincsen. De mégis a következő 1000 évben, hogyha még lesz Facebook, akkor biztos, hogy lesz ilyen vita. Vagy másik ilyen megosztó téma, és hát persze érdekes is, mert húsba vágó téma, mert környezetvédelmi, vagy egyházon belül mindig így szoktuk mondani, hogy teremtésvédelmi téma, mondjuk az elektromos autó. És persze nem azért beszélek róla, mert hogy én tudnám pontosan, hogy vannak ezek a dolgok, meg hogy annyira fontos kérdés lenne. De hát mégis az ember, amikor elkezd gondolkodni, hogy tényleg zéró emisszió, tehát tényleg zéró károsanyag kibocsátással rendelkezik. De hát ugye csak egyik szeletét nézik annak az autónak, hogy mi fér ki a csövön, ugye, ami nincsen persze. Hát nincsen. Nincsen károsanyag kibocsátás. Jó, de hát nem nézték meg esetleg azt, hogy mennyivel több a gumikopása mondjuk annak az autónak azért, mert mondjuk hurcolja állandóan azt a 800 kilós vagy nem tudom, 1 tonnás akkumulátorcsomagot, vagy nem gondoltak bele abba, hogy mi lesz aztán az elhasználódott akkumulátorral, vagy milyen forrásból töltik fel azt az akkumulátort, mondjuk hőerőműben előállított elektromos árammal, vagy atomerőműben előállított elektromos árammal. Hát sok minden nem vesznek figyelembe az embereken, ja, és hát a gyártási folyamatról nem beszéljek, hogy az mennyi károsanyag kibocsátással jár. Szóval sok mindent nem lát át az ember, és akkor komolyan veszi a kiírást, hogy zero emission. A hátteret, az összefüggéseket, az embereknek a gondolatait nem látjuk. Hát kifutnánk a világból, hogyha tudnánk, hogy ki mit gondol rólunk. Mellettünk, előttünk, hátunk mögött. Valaki mondta nekem, hogy hát ne osszak meg megosztó posztokat. Mert ugye megosztottam, néha előfordul velem, hogy ilyesmit posztolok. Hát ez a Pejvi Rézen, nem is biztos, hogy jól említem a nevét ennek a volt finn belügyminiszter asszonynak, ugye, akinek a perét újra felvették, és hát ismét Magyarországon is ugye imádkoznak érte, szurkolunk érte, szólítunk neki, sokféle módon lehet megfogalmazni, hogy hát mentse fel a bírót, ne ültessék már a börtönbe azért, mert a Bibliából idézett a Twitteren. Mert hogy idézte a Bibliából azt, hogy a házasság az férfi és nő között lehetséges. Hát ezért ne ültessék már. Hogy most akkor tüntetni kell a szólásszabadságért, vallásszabadságért Finnországban. De a legmegosztóbb, hát az Jézus. Ugye olvastuk ezt az igét is, hogy hát hogyha valakinek a legkisebbek közül enni adtunk, gondoskodtunk róla, hát akkor azt velem tettétek meg. De ismerjük ugye az egész sztorinak a többi részét, hogy ő ott ketté választja a juhokat a kecskéktől. És azt mondja, hogy hát így lesz ketté választva az egész emberiség majd az ítélet napján. Na ez az igazi megosztó tevékenység. Mert az, hogy mi mit gondolunk az egyik emberről, másik, ne érdekeljen senkit. Senki ne betegedjen bele. Kit érdekel, hogy egy porszem ember mit gondol a másik háta mögött? Hát ettől nem lesz senkinek se baja. Senki nem fog elkárhozni emiatt. Na Jézus az igazi megosztó személyiség, aki úgy fogalmaz itt a szárdiszi gyülekezethez írt levélben, hogy kitörlöm az élet könyvéből. azt, aki nem tér meg. Aki más politikai nézeteket vall, mint te, az üdvözülhet? Tudom, hogy van, aki azt gondolja, hogy nem, de igen. Aki kiáll Peivi mellett, az üdvözülhet? Aki nem áll ki, az nem üdvözülhet? Mindenki tudja, hogy nem ezen fordul meg a dolog. Igen, mindenki üdvözülhet. Persze mindenki el is kárhozhat. De aki nincs benne az élet könyvében, az nem üdvözülhet. Jézusan nagy szétválasztó. Persze, hogyha valaki hazamegy és kinyitja a Bibliáját, mondjuk a János evangéliumának a vége felé, Jézusnak a főpapi imáját elolvassa, akkor írhat nekem e-mailt, hogy hát Jézus a nagy egységesítő, mert ő ígéri, hogy lesz majd egy pásztor és egy nyáj. Igen, ez is igaz, hogy ő a nagy egységesítő. Tehát ő ismer igazából bennünket, nem homályosan, ahogyan mi ismerhetünk dolgokat, nézeteket, folyamatokat, a másik embert ezen a világon, mindent átlát. És ez az ember, akarom mondani, ez az Isten ember mondja azt, hogy van egy szép neved, ez pedig így hangzik, hogy élsz. Ugyanakkor van egy nagyon nehéz melléknevünk, halott vagy. Mégis én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon tegyük a hangsúlyt erre, hogy az a nevet, hogy élsz, mert ő nevezett el így. Méghozzá ő, aki maga az élet. Hát igen, ő maga az élet, és ennek nevezett el bennünket. Csak történt valami, megtámadtak bennünket ebben a földi életben, úgy, mint az oltár előtti ígében, a samáriai, irgalmas samaritánusnak a példázatában azt az embert, akit félholtra vertek. Csak megtámadtak bennünket. Vagy a mellette elmenők, akik ugye nem segítenek, voltak lelkileg a halál állapotában. Vagy így, vagy úgy, de valamilyen támadás ért bennünket, valamilyen incidens, vagy fizikailag, vagy lelkileg, hogy a halott állapotba kerültünk. És ezért van változtatás a szükségünk. Úgy mondja, megtérésre van szükségünk. Változtatásra van szükségünk, amit ugye nem szívesen teszünk, hogyha változtatásra próbálnak bennünket rábírni, akkor azt mondjuk, hogy ne haragudj. Kinek a kedvéért fogok én megváltozni? Hát végre megtaláltam önmagamat. Ha senki ne akarja megmondani, hogy mit tegyek, mit csináljak, hogyan gondolkodjak. Mert tényleg így van, hogy eltelik a kisgyermek korunk, meg aztán a kamasz korunk, és aztán jó esetben olyan fiatal felnőtt korban végre megtaláljuk önmagunkat, nagy nehezen elfogadjuk azt, hogy kik vagyunk, de aztán jönnek olyan évek, amikor kiderül a családban, kiderül a házasságban, hogy hát meg kellene változni. Ez nem tud tovább menni. Ugye vagy törnek a dolgok, a legtöbb esetben törnek, de akkor is változtatásra van szükség. És akkor mind változtassak? Mi az, amit elengedjek? Mi az, amit megtarthatok? Milyen százalékban változzak meg, hogy azért saját magam maradjak? Mert ugye a bűn belerondít az életünkben. És hát Isten az, aki most hív és vezeti ezt a változási folyamatot. Ő mondja meg azt, hogy mit engedjünk el, és merre menjünk. Ilyen értelemben igaza van annak, aki azt mondja, hogy nem fog megváltozni, mert hát ne akarja a másik ember engem formálni. Az viszont fontos, hogy engedjük, hogy Jézus, aki az élet, aki elnevezett bennünket, hogy élsz. Mert hát így nem élünk, a halálba megyünk. engedjük, hogy ő változtasson. Erre ad most nekünk ebben az igében Isten esélyt. Egy gyülekezet kiírta, fontos különben, hogy legyenek ilyen kiírások, valami kis reklámszöveg, hogy adj egy esélyt Istennek. Persze értem én, hogy mire gondol az illető. Sokan vannak, akik úgy utolsó szállal kapaszkodtak ebbe a dologba, ha Isten van, akkor tegyen csodát az életembe. De valójában arról van szó, hogy hát Isten ad egy esélyt nekünk. Nem nekünk kell esélyt adni a Teremtőnek, meg sem voltunk, amikor ő már esélyt adott nekünk. Nagyon szép ez a történet, amiben szintén erről van szó, hogy milyen esélyt kapott valaki. Egy ateista, zsidó orvos, akit Kornfeldnek hívtak, került a Szovjetunió gulágjainak egyikébe. Hát ugye tudjuk, hogy Hitler ténykedése során nagyon sok zsidó vált ateistává, hitetlenné. Feltűnt neki, hogy egy idős orosz fogoly mindig derűs és nyugodt, ebben a földi pokolban is. Kíváncsi volt, hogy mi lehet ennek a titka, ezért néha leült az öregember mellé és hallgatta őt. Az öreg hívő volt, innen meríthette a derűjét. Sokat beszélt Kornfeldnek Jézus szavairól és tetteiről. Megtanította neki a mi atyánkot is. Kornfeldet különösen ez a mondat ragadta meg, bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Kornfeld ezt a mondatot gyönyörűnek találta. Aztán néhány hét múlva az öregember meghalt. Nem sokkal később késelés fordult elő a foglyokat őrző katonák között. Az egyik katonát nagyon súlyos sebbel hozták Kornfeldhez a tábor kis kórházi barakjába, hogy mentse meg. Kornfeld felismerte a katonát, az egyik legkegyetlenebb őrük volt. Végfutott benne a gondolat, hogy úgy kellene bekötni ezt a sebet, hogy a katona elvérezzen, megérdemelni. Aztán hirtelen bele is borzadt ebbe a gondolatba. Orvos létére idáig jutott, hogy egy ember halálát okozná. Hát ez az, amiről beszélek, hogy az a nevünk, hogy élünk, csak belegázoltak az életünkbe. Megtámadtak bennünket, és idáig juthatunk. Hogy a másiknak a halálát kívánjuk, sőt, teszünk is érte. És ekkor kimondta a mi atyánk szavait. Bocsásd meg a mi vétkeinket, amint mi is megbocsátunk. Megműtötte a katonát, aztán bekötözte a sebét, úgyhogy életben maradt. Kornfeld szívében pedig megszületett a hit. Ettől kezdve néha beszélt is Jézusról, a kórházbarakba került betegeknek, úgy, ahogyan visszaemlékezett az öreg elbeszéléseiből. Az egyik este egy nagyon súlyos állapotban levő rabot hoztak be a barakba, a rab arcáról lerít a kétségbeesés, a teljes reménytelenség. Kornfeld odaült az ágya mellé, és órákon át mesélt neki Jézusról. A mi atyánkat is sokszor elmondta, az őröknek azonban feltűnt, hogy Kornfeld a foglyok lelkével is elkezdett törődni, és ez nem tetszett nekik. Aznap éjjel, ahogy ennek a betegnek az ágyától fölkelt, hogy elmenjen lefeküdni, hátulról egy vasdoronggal a fejére sújtottak. Kornfeld azonnal meghalt. Azonban a hit fénye nem aludt ki mégsem abban a fogoly táborban. A beteg, akinek Kornfeld az élete utolsó éjszakáján órákon át beszélt, lassan felépült, és szívében megszületett a hit. Ez az ember pedig nem más volt, mint a világhírű orosz író, Alekszandr Szolzsenicin. Döbbenetes az, hogy mennyire igaz az, hogy nem volt felkészülve itt senki arra, hogy Istennel kapcsolatba kerüljön. Egyáltalán esélyt adjon Istennek. De hogy az Isten hogy tudott esélyt adni egy ilyen fogoly táborban, ilyen körülmények között, nekünk is tud. Akkor. És egyáltalán azt tapasztaljuk, hogy legalábbis akik most eszembe jutnak a Szentírásból, hogy alapvetően nem Isten keresésével voltak elfoglalva azok az emberek, akiket az Isten megszólított. Gondolj például Mózesre. Mit csinál? Birkákat terel. Aztán meglát egy égő csipkebokrot. Eszébe nem jut, hogy Isten keresse, hogy ki vezesse a népet Egyiptomból. Vagy gondolj Saulra, Pál apostolra. Nem az Istent kereste. A keresztényeket kereste Damaszkuszban, hogy elfogja őket. Vagy gondoljunk Jézusnak a tanítványaira. A halakat keresték. A megélhetést keresték. És megszólított őket az Isten. Megszólított őket Jézus. Esélyt adott nekik. Teremtő szóval hívta el őket, és ezért született meg bennük a hit. És szerintem ezért vannak ma is döbbenetes változások, amikor valakinek a szívében megszületik a hit. Minket is teremtő szóval, teremtő erővel szólít meg ma is. Ez a megszólítás így hangzik most itt, hogy ébredj fel. Ámen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, talán a lelki életünkben is igaz, hogy nem szeretünk felébredni, felkelni, mert az olyan nehéz. Könyörülj rajtunk, hogy mindig kalandot lássunk abban, amikor újat kezdhetünk, amikor reggel lesz, amikor felkel a nap. Segíts bennünket, hogy leküzdjük ezt a fajta depressziót is, és segíts nekünk abban, hogy te veled induljunk és tapasztaljuk meg, vágyjunk annak a tapasztalatára, hogy milyen jó veled újat és újat és újat felfedezni, amíg el nem viszel a legújabb felfedezésre, a te országodnak az örömébe. Ámen.